Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapjához érkeztünk. Reménység vasárnapja, az a neve ennek a vasárnapnak. És a két ige, amit az útmutatóban olvashatunk erre a hétre, az egyik a heti ige, a második Korintusi Levél 5. fejezetének 10. verséből, mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé. Az Ézsaiás könyvéből a 40. fejezet 5. verse pedig, az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Az első ige, az talán furcsa, azzal kezdtem, hogy reménység vasárnapja van, és erre az a szó szerepelt az igében, hogy a Krisztus ítélő széke elé kell állnunk. Múlt vasárnap itt voltunk az istentiszteleten, vagy részt vettünk istentiszteleten, akkor hallhattuk, hogy múlt vasárnap volt ítélet vasárnapja, és akkor lehet, hogy így az fogalmazódik meg bennünk, hogy hát akkor összekeveredtek az igék, hiszen a múlt vasárnapra kellett volna ezt az ítélőszékes igét kapni, mostanra pedig valami reménységet. Nagyon érdekes az, én ezt megfigyeltem, most az elmúlt években már nagyon sokszor fönnakadtam ezen, amikor készültem az istentiszteleti szolgálatra, főleg a prédikációs alapigénél szembesültem mindig ezzel, hogy kivétel nélkül mindig az elmúlt években a reménység vasárnapján olyan ige volt, ahol az ítélet szó többször is benne volt a prédikációs alapigében. És akkor most hogy van? Tehát a reménység vasárnapján mégis az ítélet a hangsúlyos. És testvérek, az volt számomra a csodálatos felismerés ezzel kapcsolatban, és ez a mostani ige is ebben erősített meg, hogy ha a Krisztus ítélő székek elé kell állnunk, akkor ez igenis ok a reménységre. Lehet, hogy nincs benne ez a szó most ebben a mai igében, de ha benne van az, hogy a Krisztus ítélő széke előtt állunk, akkor az ítélet az nem ijesztő számunkra, hanem a reménységünknek egy fantasztikus alapja. Úgyhogy reménység vasárnapján így fogadjuk szeretettel ezt az igét, mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő széke elé. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön. A kezdő énekünk a 284-es számú ének, az Eke énekeskönyvből énekelünk a mai Isten tiszteleten. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Uram, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz a te színed előtt. Ismertesd meg velem az utat, amelyen járnom kell, mert hozzád vágyódik az én lelkem. Most a liturgiában a 256-os számú éneket énekeljük. Teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenésekor adatik nektek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, ébreszd fel minket kegyelmed világosságával, hogy megismerjük megváltónkat, és teljes szívünkkel ragaszkodjunk hozzá, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, reménység vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Pál apostolnak a tesszalonikaibeliekhez írott második levelében, az első fejezetben, a harmadiktól a tizedik versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a második tesszalonikai levélből, az első fejezetből olvasom a harmadik verstől. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik minnyájatokban, úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretném kérdezni, hogy ki az, aki a testvérek közül az elmúlt hónapban ünnepelte a születésnapját? Van-e jelen közöttük olyan? És az újjászületésének, megtérésének a évfordulója valakinek az elmúlt hónapban van? Hát ez érdekes. Jucó és Dóra készültek a bizonyságtétellel, teljes énekekkel, amit kérünk szépen, csak ami úgy engem benne megfogalmazódott, Jucó rácsörgött reggel, és kérdezte, hogy vannak-e itt bekészítve igéslapok, mert önálló most nincsenek, hiszen a múlt héten úgy alakult, hogy nem tudtak készíteni saját kezüket, menjenek el nézelekre, hogy hozzanak onnan, vagy pedig mi van náluk. És mondtam, hogy van, hiszen tudom azt, hogy a testvérek készítettek, és van a borítékba, arra az esetre, hogy esetleg nem lenne elég, vagy bármi, hogy azt fogalmazott meg bennem, hogy nem biztos, hogy most ennek a két fiatalnak azért kell ide átjönni, mert köszönteni kell valamit, hanem egyszerűen azért, hogy bizonyságot tegyenek arról, amit az Úristen kegyelméből megtapasztaltak. Úgyhogy ezért mosolyogtam az előbb, bocsánat, hogy azért is magyaráztam el, hogy senki ne értse félre. Úgyhogy akkor így fogadjuk az ő bizonyságtételüket, hogy most nem konkrétan egy valakinek vagy néhány testvérnek szól a köszöntés, hanem az egész ülepezetnek hozták így az Isten dolgokat bizonyságtételüket szóban, illetve énekben. Köszönjük szépen akkor!
Szeretettel köszöntjük a testvéreket. Hát én arról szeretnék először is bizonyságot tenni, hogy Isten mit végzett az életünkben, az én részemről. Igazából nagyon sok időt töltöttünk együtt az elmúlt időszakban. Egyrészt azért, mert egy kapcsolat általában így kezdődik az elején, hogy minél több időt együtt tölteni, illetve mindketten éreztük, hogy ez teljesen más, mint az eddigi kapcsolataink, mert hogy ez az Úrtól van. És nagyon szerettünk együtt lenni, csak hogy én azt kezdtem el érezni, hogy egy kicsit más kezdek lenni, mint amilyen voltam, és nem túl pozitív irányba, és ennek nem értettem az okát, és ezt Jocó is érzékelte. És hát igazából arra kellett rájönnöm, hogy jön elő az óemberem. Azt vettem észre, hogy egyre jobban olyan vagyok, mint az újjászületésem előtt, csak hát rá kellett jönnöm, hogy ez miért van. És közös elcsendesedéseink voltak, imádkoztunk közösen, olvastunk igét közösen, viszont Isten arra mutatott rá, hogy az egyéni elcsendesedéseim elmaradtak. És ez azt eredményezte, hogy az óemberem elkezdett felszínre törni, és arra kellett rájönnöm, hogy az egyéni elcsendesedés az ugyanolyan fontos, mint az, hogy közösen vagyunk közösségbe Istennel, mert nem az a legfontosabb, hogy mi együtt legyünk, és nem az kell, hogy a legfontosabb legyen, hogy Jocút báványozzam, ha lehet így mondani, és ő legyen az életem középpontja, hanem továbbra is abba kell megmaradnom, hogy Isten legyen az első helyen. Mert hogyha ez nem így van, akkor nem tudom őt úgy szeretni, ahogy azt Isten szeretné, vagy ahogy ez az Úrtól lenne. És minden össze fog omlani, mint egy kártyavár. És egyébként ezt éreztem is, mert hogy én korábban a reggeleimet úgy kezdtem, hogy felkeltem, és imádkoztam, és elolvastam a napi igét, és úgy mentem el dolgozni, és ez egy nagyon nagy biztonságot adott nekem. Viszont ezek szépen lassan elmaradtak, mert később feküdtem le, ugye, és éreztem a munkahelyemen is, hogy valami nem jó, egy kicsit feszültebb vagyok, türelmetlenebb vagyok, és ennek az volt az oka, hogy reggel azt a védelmet, biztonságot nem éreztem, amit korábban. Úgyhogy így arra mutatott rá egyrészt Isten, hogy nagyon fontos, hogy egyénileg is közösségben legyek vele, attól függetlenül, hogy van-e párkapcsolatom, vagy nincs, és hogy az Úrtól van, ez ugyanolyan fontos. Ez az egyik, amit szerettem volna elmondani. És a másik, amiről szeretnék bizonyságot tenni, ez a múlt héten nem hangzott el, mert voltam női héten, és ott is végzett bennem az Isten pár dolgot, amiben néhányat szeretnék megosztani. Ugye hétfőn kezdődött a női hét, péntekig tartott, és hát igazából két dolog, amit szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy nagyon kemény szívvel mentem oda. Amikor megkérdezték, hogy miért mentem, akkor azt mondtam, hogy igazából úgy érzem, hogy meg vagyok keményedve az emberek felé, aminek nem tudom, hogy mi az oka, illetve hogy férjhez fogok menni, és ehhez Istennek a helyére kell engem tenni, mert egyáltalán nem érzem a helyemen magamat. És amikor megkaptam a szobát, akkor direkt nem néztem oda, hogy milyen ige van ott fölötte, nekem sokat jelent, hogy az ágy fölött milyen ige szokott lenni, és leültem, és az az ige volt, hogy nekem nyitsétek meg a szíveteket. Hát mondom, akkor ez így jól kezdődik, ez a hét, és hát azt láttam, hogy igazából nem értem, hogy Isten mit akar nekem mondani. Hiába hallottam az igét, ugye megvoltak az alkalmak, és nem értettem, hogy mindenki mondta, hogy fú, milyen munkát végez benne Isten, és én meg nem nagyon értettem, hogy bennem így miért nem. És aztán elkezdtem meglátni a bűneimet, és tudtam, hogy ezt le kellene tennem, de nem akartam lelki gondozói beszélgetésre menni. Egyszerűen nem éreztem, hogy nekem most oda kellene mennem. És az utolsó utáni pillanatban, ami csütörtök délután volt, így azt mondta nekem Isten, hogy hát jó Dóra, de most akkor úgy fogsz hazamenni, mint ahogy eljöttél igazából, mert ha nem teszed le a bűneid, akkor Isten nem tudja azt a munkát elvégezni benned, amit szeretne. És amikor már az utolsó hölgy is kért lelki gondozói beszélgetést, akkor mondtam azt, hogy jó, akkor van-e még időpont. És alig volt már időpont, de beszorítottak engem is. És lehetettem azokat a bűnöket, amiket Isten megmutatott nekem, és másnap már megértettem mindent. Tehát annak szeretném kihangsúlyozni, hogy ha ott vannak a bűnök az életünkben, akkor nem biztos, hogy érteni fogjuk azt, hogy Isten mit akar mondani nekünk. Nem tudom, hogy ezt tapasztalták a testvérek, vagy nem, de nekem ez most vált hangsúlyossá. Ez volt az egyik. A másik pedig egy kicsit így visszatérve a kapcsolatunkra, hogy én egy olyan ember voltam, aki mindig pörgött, jött, ment, ugye én 6 évig egyedül voltam, és csinálgattam a kis dolgaimat, amihez éppen kedvem volt, és mondtam Jocónak, hogy ugye fontos az egyéni átcsendesedés, ezt már rájöttem, és hogy ezért egyébként pluszba kérnék egy kis én időt, amit szegény nem nagyon értett, hogy ezt most miért kérném az én időt. De ugye ennek ez volt a lényege, hogy én pörögtem mindig. És amikor ez a női hét elkezdődött, az első nap ennyit láttam a bemutatkozásnál, hogy körülbelül a 80%-a a hölgyeknek özvegy volt. És arra mutatott rá Isten, hogy azt az időt, azt becsüljük meg, amit kapunk a társunkkal. És azt próbáljuk meg Isten dicsőségére fordítani, és azt a másikat megbecsülni, ha már adott nekünk társat, és erre alkalmasnak talált minket. Én ennyit szerettem volna elmondani, bocsánat, a hosszú volt. Köszönöm.
És most szeretnék elénekelni egy éneket, vagyis majd még kettőt. Ebből az első, az pedig arról szól, ez egy pillérdelemnek lesz egy éneket, ami arról szól, hogy szükségem van rá, ő is az Istennel való kapcsolatra érti ezt, és ezt fogalmazta ő meg, ezt hoztuk, ez az egyik, amit így hoztunk a testvéreknek.
Yeah.
És most én is szeretném elmondani, hogy valóban hogyan is éltük meg, vagy hogyan is láttuk tényleg ezt az alkalmat, amikor, hát biztos emlékeznek a testvérek, vagy ha esetleg valaki nem volt itt, mi körülbelül 3 hónappal ezelőtt tettünk arról bizonyságot, hogy Istenben, Istentől vezetve elkezdtük ezt a párkapcsolatot, és ahogy ez már elhangzott, tényleg nagyon örültünk annak, hogy ez tényleg az Istenben elkezdődhetett, és talán volt bennünk egy ilyen illúzió, még ha nem is mondtuk ki, de ott volt bennünk egy ahhoz hasonló illúzió, amit ugye azért a kortárs filmek, könyvek, művek, zenék, stb. Úgy apránként belecsepegtetnek az emberbe, hogy ha van egy párkapcsolatod, és ott tényleg ő a nagy ő, akkor ott minden hibátlan lesz, és nem lesz benne meg annyi probléma, vagy esetleg konfliktus, és hát ez nagyon sokszor ott van az emberben, kimondatlanul is, hogy vannak benne ilyen sztereotípiák, vannak benne ilyen, mondhatni, hamis képek. És mind a mellett, hogy tudtuk azt, hogy ő a társam, és őt nagyon szeretem, ebbe belekapaszkodva, ahogy ez már elhangzott, volt közös imaolvasásunk, volt nagyon sok minden, volt nagyon sok meg annyi öröm, és ugyanakkor voltak próbák a hitben. Tekintettel arra, hogy nyilván bejelentkeztünk egyes oktatásra, amit Malik Peti előszeretettel végzett, és nagy odaadással, ahol nyilván még jobban, még egyszer kimondtuk, hogy na akkor hogyan kezdődött, hogyan ismertük meg egymást, és ugyanakkor ajánlott Peti szeretettel egy könyvet, ami Pálhegyi Feri bácsinak a Keresztény Házasság című könyve, ahol nagyon sok szemléletes példával bemutatja azt Pálhegyi Feri bácsi, hogy egyébként milyen a keresztény házasság. És ott is szó volt erről, hogy sokan úgy élik meg a házasságot, vagy úgy gondolják, hogy a házasság az valójában maga a Kánaán földje. Pedig utána hozta is az ellenpéldát, hogy pedig valójában a házasság az a 40 éves pusztai vándorlás, mert általában körülbelül 40 évig, vagy ennél tovább tart egy házasság, ugye, hogyha nem válással zárul, akkor általában azért ugye a 40 év az már egy szép együtt töltött idő, és hogy valójában arra hívta fel a figyelmet Feri bácsi, hogy a közös cél az, hogy eljutunk a Kánaán földjére, tehát ugye majd, amikor lehetünk fenn a mennyben az Úr előtt, és ezt az utazást tölthetik együtt a házastársak, és valójában ez egy próbákkal teli, de ugyanakkor egy csodálatos utazás lehet. Természetesen akkor, hogyha figyelünk rá. És ezt a pusztai vándorlást, ezt kezdtük megtapasztalni, mert mi is két különböző egyén, teljesen más beállítottsággal, voltak dolgok, amelyek úgymond hozott dolgok voltak, amiket láttunk családunktól, láttunk módszereket, láttunk különböző, hát mondhatni kinek a családjában mi hogy történt, mi hogy zajlott, és még ha nem is kimondva, kimondatlanul, de ezek különbözőségeket eredményeztek, és ahogy az elhangzott, teljesen más volt akár más a szeretetnyelvünk, és nagyon-nagyon sok mindent lehetne még sorolni, ami ott volt bennünk, és ott voltak bennünk akár korábbi élettapasztalatok, hogy mégis kivel mi történt az eddigiek során, és ezeket észrevettük, hogy ezek ékként, lassan, apránként, de beékelődtek a kapcsolatba, és gátolták azt, amit az Isten jónak tervezett és készített. És pont erről beszélgettünk, és már voltak ilyen, nem is konfliktusok, hanem voltak ilyen beszélgetéseink, amikor leültünk, hogy de akkor ezt beszéljük át, mert ez így nem jó. Mind a ketten éreztük, hogy ez feszít minket, és olyan jó volt ezt megtapasztalni, hogy amikor pedig lelepleztük az Isten előtt és egymás előtt is, hogy mi az, ami feszít minket, akkor pedig most mint egy csettintésre, de tényleg szinte azonnal jött az, hogy akkor az ember megnyugszik, akkor az Isten rögtön oda tudta adni azt az egységet, ami előtte pont ezek miatt megbomlott. És ezt annyira jó volt megtapasztalni, hogy még amikor nyírtelekre készültünk a szolgálattal első vasárnapra, mi hát folyamatosan készültünk arról, hogy megkértük imádságban, hogy adjon az Isten ahhoz bölcsességet, hogy milyen énekek legyenek választva, van-e szükség bizonyságtételre, ha van, akkor miről tegyünk bizonyságot, de ott volt bennünk az, hogy mégis éreztük azt, hogy nem jön. Nem jön a gondolat, nem jön az, hogy akkor mit kellene mondani, vagy énekelni, És amikor ezt így rendeztük egymással és az Úrral, akkor egymással néztünk, és tudtuk azt mondani, hogy teszünk bizonyságot, és akkor miről? Hát az isteni egységről, az Istenben való közösségről. És ez annyira jó volt megtapasztalni ezt is, hogy ha nincs egység, akkor az Isten nem tudja adni az áldást, mert csak oda tudja adni az áldást, ahol a testvérek egységben vannak. És ez nem csak egy közösségre érthető, nem csak ezért fontos egy gyülekezetben az egység, hanem ugyanígy a párkapcsolatra is, különösen akkor, hogyha ez az Istentől van, és csak ekkor tudja megáldani az Isten az ő rendje szerint ezt a kapcsolatot, hogyha mi valóban egyek tudunk lenni ő előtte. És zárásként annyit, hogy én meg most megyek majd egy férfi étre, holnap, hasonló gondolatokkal, hogy tisztítsa meg az Isten az én életemet is, mert ez egy folyamatos munka, és nyilván megtapasztaltuk azt is, hogy szeretni a másikat jobban, mint önmagunkat, és ha én azt fogom nézni, hogy Dórának mi a jó, ha én ezt oda tudom adni, tudok önzetlenül szeretni, ha ezt az Isten kimunkálja bennem, akkor lesz ez majd boldog házasság, és akkor lett már boldog jegybenjárás is, ha ezt mind a kettőnkben egyszerre munkálja. Úgyhogy egy ilyen tisztításra megyek. Tényleg. És reméljük, hogy az Úr nyilván elvégzi a munkáját, és biztos vagyok benne, hogy el is fogja. Köszönjük szépen, és most még egy verset. És majd még egy éneket.
Hála ének. Köszönöm az életem, hogy a kő szívből hús szív lett. Köszönöm, hogy megragadtál, és hogy terved van velem. Köszönöm a földi kincset, kikkel megajándékoztál, a szülőt, testvért, társat, kik által szereteted árad. Köszönöm az imát, hogy beszélhetek veled, a sok áldást és feddést, melyekkel formáltál engem. Köszönöm, hogy Istenem vagy, Uram és megváltóm, a Golgotai keresztfáját és a Te örök országod.
Thank you. köszönjük neked azt, hogy megtapasztalhatjuk azt, amiről az előbb a bizonyságtételben hallottunk, hogy te törődsz velünk, hogy beszélsz velünk, és elmondod azt, amire szükségünk van. Köszönjük neked azt, hogy nem kell, hogy a bűneink elválasztanak tőled. Köszönjük azt, hogy te lehetőséget adsz nekünk a szabadulásra, a megújulásra. Köszönjük azt, hogy ma is így is készítesz minket az úrvacsorai közösségbe. És Urunk, kérünk, hogy hadd hozzuk most elé a családokat, a házasságokat. Imádkozzunk azokért a testvéreinkért, itt a gyülekezetben is, de bárhol máshol, akik házasságra készülnek. Imádkozzunk azokért, akik házasságban élnek, családot nevelnek és a mindennapok küzdelmeit vívják. Imádkozzunk azokért, akik egyedül vannak, mert nem találták meg a társukat, vagy elveszítették azt, akivel együtt járták a pusztai vándorlásukat, és ők még itt vannak. Urunk, kérünk, hogy te légy mindenkivel, aki hozzád kiált, és aki érzi azt, hogy szüksége van rád, de kérünk téged, hogy te hajolj le azokhoz is, akik talán ezt nem érzik, nincsenek tudatában, pedig óriási szükségük lenne rád. Urunk, köszönjük neked, hogy ma ebben is erősíteni akarsz bennünket, és szívünkre helyezni azt, hogy milyen fontos, hogy saját családunkért és a körülöttünk lévő családunkért is nap mint nap imádkozzunk. Így kérünk téged, hogy áld meg minket. Amen. Az ige hirdetésnek készülve a 188-as éneket énekeljük.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelöltek, és amit megírva találunk János evangéliumának 5. fejezetében, a 26. verstől a 30. versig a következőképpen. Isten igéjét János evangéliuma 5. fejezetéből olvasom, a 26. verstől. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nagyon sokszor találkozunk azzal, amikor olvassuk az evangéliumokat, hogy amikor Jézus önmagáról beszél, akkor nem egyes szám első személyben beszél, hanem egyes szám harmadik személyben. Valaminek, valakinek nevezi saját magát. És érdekes az, hogy két ilyen elnevezés nagyon gyakran előkerül az evangéliumokba. Mielőtt tovább folytatnám a prédikációt, hadd kérdezzem, hogy testvérek, mit gondolnak, hogy mi lehet ez a két kifejezés, ez a megnevezés? Emberfia, így van, ez az egyik, ami nagyon sokszor előkerül, nem csak János evangéliumában, az úgynevezett nagybeszédekben, hanem a többi evangéliumban is sokszor találkozunk vele, tehát emberfia. És mi a másik nagyon gyakori?
A fiú,
így van. Mind a kettő szerepelt itt ebben a most felolvasott rövid ige szakaszban is, és hogyha megnézzük mondjuk Jézusnak a beszédeit, akkor is nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy mind a kettő néhány mondaton belül elhangzik Jézus szájából, akkor, amikor önmagáról beszél. Hogyha például, ha nyitva van előttünk a Biblia, és visszalapozunk kettőt a Bibliánkban, János evangéliumának 3. fejezetéhez, akkor ugye ott találjuk a Nikodémussal való beszélgetésnek a leírását, ott is például azt olvashatjuk a 14. verstől, hogy ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagy hogyha most a kijelölt alapigénk utáni részhez lapozunk, ugye 5. fejezetnek a végéből olvastam ezt a prédikációs alapigét, a 6. fejezetben az 5000 ember megvendégelésének a történetét olvashatjuk, és ezt követően megint csak találunk Jézustól egy elég hosszú, mély beszédet önmagáról és az ő küldetéséről, és ebben is sokszor találkozunk ezzel a két megnevezéssel. Például a 6. fejezet 40. versében, ahol arról beszél, hogy mert az az én atyámnak az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Ha picit nézünk tovább, az 53. versben, még mindig ugyanennek a történetnek a folyományaként elhangzó beszélgetésben, az 53. versben, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Beszél a fiúról, hogy a benne való hit az örök életnek a feltétele, és beszél arról, hogy az ember fiával kapcsolatban mi az, amit nagyon a szívére, szívére kell, hogy helyezzen embereknek, enni az ő testét, inni az ő vérét, részesülni az úrvacsorában, és mindabban, amit ő teste és vére által bűnbocsánatként és örök életként az emberek számára ad. Vagy, ha lapozunk tovább, itt most már csak egyet-egyet emelek ki, mondjuk a 8. fejezet 36. versében olvasunk arról, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek, aztán a következő fejezetben, amikor meggyógyítja a vakon született embert, akkor utána úgy megy oda, hogy hiszel te az ember fiában? És visszakérdez az illető, hogy de hát ki az, hogy higgyek benne? Én vagyok az, aki veled beszél, ő az, és erre azt mondja a vakon született ember, hogy hiszek, mert hogy tudja azt, hogy az, aki ott áll vele szemben, akitől ő megtapasztalta azt a csodát, hogy visszaadta a látását, akiről ott megy a vita, a zsidó vezetők, meg a farizeusok, meg mindenki okoskodik, hogy de hát, hogy lehet ez, azt se tudjuk, hogy ez a valaki honnan jött, meg mit csinál, és azt mondja erre az illető, hogy az lehet, hogy ti nem tudjátok, hogy honnan jött, de ő mégis visszaadta az én látásomat, az nem az a lényeg, hogy ti mit tudtok róla, vagy mit nem, hanem hogy kicsoda ő valójában. És ekkor így jelenti ki magát ennek az embernek Jézus, hogy emberfia. Szóval, miért hoztam ezeket a példákat? Nem csak azért, mert hogy a mára kijelölt prédikációs alapigében néhány mondaton belül mind a kettő szerepelt, hanem azért, mert azért szerepelt néhány mondaton belül mind a két kifejezés, mert hogy Jézusnak a személyével, küldetésével kapcsolatban mind a kettő egyformán hangsúlyos. És miért fontos ezt hangsúlyozni? Hát egyrészt azért, hogy ő fiú, hogy ő az Isten fia. Hogy az Isten fiaként ő benne jelen van az Isten, hogy ő általa az Isten cselekszik, és hogy ő a mennyei atya hatalmával és szeretetével viszi végbe azokat a dolgokat, amelyeket az emberek között tesz. A másik pedig, hogy ő emberfiaként jött el, azaz, hogy ő egykor majd ítélni fog élőket és holtakat. Az előbbit, hogy ő az Isten fia, és hogy a mennyei atya szeretete, az milyen fontos, azt nagyon sokszor szoktuk emlegetni. Nagyon sokszor hivatkozunk is rá. És ezt nagyon jó tudni is, hogy a mindenható Isten ennyire közel jött hozzánk, hogy elküldte az ő egyszülött fiát ebbe a világba, hogy legyőzte azt a távolságot, ami minket a bűn miatt elválasztott az Istentől. Jézus által pont ezért nekünk is atyánká lett az Isten, és hogy éppen ezért az Isten népének a tagjaként most már nem csak bizonyos távolságból szemlélhetjük az Istent, gondoljunk arra, hogy az Ószövetség népe számára milyen félelmetes volt az Isten. Például, amikor Mózes ott volt a Sínai hegyen, és beszélt közvetlenül Mózessel, akkor a nép lent annyit látott, hogy mennydörgés van, villámlás, és félelemmel töltötte el őket mindaz, ami ott történik. Milyen fantasztikus az, hogy Jézusban átszakította az Isten az eget, hogy idejött közénk, hogy nekünk nem félelemmel kell tekintenünk az Istenre, hanem mennyei atyaként szólíthatjuk meg, hogy imádkozhatjuk a mi atyánk imádságot, vagy atyánként kérhetünk az Istentől valamit, ami a szívünkön van, olyan bizalommal, mint ahogyan a kisgyermek oda megy az apukájához, és kitárja a kezét, hogy nekem nincsen, de apa, add meg nekem. Milyen fantasztikus ezt tudni. És azzal, hogy Jézus az Isten fia, ez az üzenet, ez igaz, és nagyon fontos is számunkra, és nagyon sokszor kapaszkodunk bele ebbe. De a másikat, hogy Jézus nem csak hogy az Isten fia, hanem emberfia, ezt bizony sokszor félreértjük, vagy nem nagyon akarunk ezzel foglalkozni. Miért? Mert hogy a félreértés az onnan adódik, hogy sokszor ezt úgy tesszük párhuzamba a másikkal, hogy hát akkor Isten fia, meg hogy ember fia, akkor itt Jézusnak az embersége, az ember közelisége a hangsúlyos. Pedig itt ebben a szóban, ebben a kijelentésben nem erről van szó. És az az ige, amit most prédikációs alapigeként kaptunk, ami a környezetét is megvilágítja ennek az igének, az még jobban felhívja a figyelmet arra, hogy ezt az emberfia kifejezést nem szabad félreérteni. Mert hogy itt az eszkatológikus távlatról van szó, az ítélet összefüggéséről. És ez az ige, hogyha megnézzük a Bibliánkban a lábjegyzetet, akkor mutat arra az igére, ami Dániel próféta könyvében található megírva, ahol szintén a profécia az emberfia eljöveteléről beszél. Ha Dániel próféta könyvét ismerjük, akkor tudjuk azt, hogy a 7. fejezettől kezdve prófétai látomásokat olvashatunk, amelyek arról szólnak, hogy milyen lesz majd a végidő. Nagyon sok a kapcsolópont a Jelenések könyvével, ahol János apostolnak vannak a látomásai. Itt az Ószövetségben, amikor Dániel próféta kijelentéseket kap az Istentől, olyan látomásokat, amelyek titkokba adnak betekintést, akkor ott ezekben a látomásokban, a 7. fejezetben van néhány nagyon súlyos mondat, ami már előre mutat Jézus Krisztusra. Amikor a világbirodalmak összeomlásáról beszél Dániel próféta, akkor mondja 7. fejezet 13. 14. versében, hogy jött valaki az ég felhőin, aki az ember fiához hasonló volt. És mit mond erről az ember fiáról? Hatalom, dicsőség, királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Testvérek, ez az emberfia, akiről Dániel próféta beszél, és aki már jelen van Jézus Krisztusban, a végítéletnek a főszereplője. A legnagyobb hatalom, akinek a kezében nem egyszerűen földi uralom van, hanem élet és halál felett dönt. Nem olyan valaki, akit mi megragadhatunk és lehúzhatunk magunk mellé, a magunk emberi szintjére, hanem olyan valaki, aki felemelhet bennünket, vagy éppen elvethet bennünket, és ez a felemelés, vagy ez az elvetés, ez örök időkre szól, az örökké valóságnak az idejére. Ki ez az ember fia? Olyan valaki, akinek a hatalma megkérdőjelezhetetlen. Nagyon világosan fogalmazza ezt meg már Dániel próféta sok-sok évvel az Úr Jézus megérkezése előtt. Olyan valaki, aki nem magának szerezte meg a hatalmat, hanem akinek felülről adatott a hatalom mennyen és földön. És eljön majd az idő, amikor akár tetszik, akár nem, de mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a legnagyobb hatalom az emberfia Jézus Krisztus kezében van. Gondoljunk a Filippi levél Krisztus himnuszára, ahol arról olvasunk, hogy minden térd meghajoljon, mennyeieké és földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy ő Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát ez az emberfia, akinek a kezében az ítéletkor a legfőbb hatalom van. Testvérek, hogyha azt a kérdést teszik föl az emberek, és ez nagyon-nagyon sokszor felmerült, már a történelem során is, és most is felmerül, hogy kicsoda Jézus, akkor a leggyakoribb és legnépszerűbb válaszok azok, hogy ő a gyógyító, ő a segítő, ő a vigasztaló, ezeket mondjuk, hiszen a mindennapi dolgainkban ezekre van a legnagyobb szükségünk. De ha valaki csak ennyinél lerakad, és nem mondja azt, amit mi maradt ki a felsorolásból? Megváltó, hogy ő a Krisztus, hogy ő az emberfia, hogy az ő kezében van minden, akkor annak az embernek a hite, az nem lesz elegendő ahhoz, hogy majd egykor az ítéletben meg tudjon állni az Isten színe előtt. Lehet, hogy nekünk azok tűnnek a legfontosabbnak, amik úgymond látványosak, egy gyógyulás, egy helyzetnek a megoldódása, de ha a nagy egészet nézzük, akkor az üdvösség kérdése a legfontosabb kérdés az ember számára. És testvérek, a mostani vasárnapok, a mostani is, a múltkori is, meg a jövő heti is, azzal, hogy az egyházi esztendőben a végidőkkel foglalkoznak, erre akarják felhívni a figyelmünket. Nem szeret az ember ezzel foglalkozni, és ez nem azt jelenti, hogy csak ilyenkor lehet az üdvösség kérdésével foglalkozni, meg az ítélettel, de ilyenkor azért hozza elénk az ige, hogy az is találkozzon ezekkel az üzenetekkel, aki egyébként nem biztos, hogy nyitott lenne rá, hogy hallja az igét tisztán és világosan. Szent Háromság ünnepe utolsó előtti és azt megelőző vasárnapok, az ítélet, a reménység és az örök élet vasárnapja. És ezeket, ahogy mondtam is a bevezető köszöntésben, nem lehet egymástól elválasztani. Nem lehet azt mondani, hogy egyik vasárnap beszélek az ítéletről, másik vasárnap beszélek a reménységről, a harmadik vasárnap beszélek az örök életről, mert hogyha erről a háromról nem tudok egyszerre beszélni, mikor az Isten igéje egyszerre hozza elénk, akkor meghamisítom az Isten igéjét. Ezeket mindig együtt kell hallanunk. És akkor mi az üzenet? Ezek után, ezen a mai vasárnapon, reménység vasárnapján, ítélet és örök élet vasárnapja között félúton, a végidőket magunk előtt látva. Testvérek, én azt gondolom, és a magam számára itt tudtam az első örömhírt megfogalmazni ebből az igéből, hogy jó hír van ebben az igében, hogy nem esendő ember kezében van az ítélet. Ez egy fantasztikus hír. Nem egy ember kezében van az ítélet. Nem ember fog dönteni emberek sorsáról, hanem az ember fia, Jézus Krisztus, a világ megváltója fog dönteni minden embernek a sorsáról. Ahogyan az atyának van önmagában élete, mondja Jézus a felolvasott szakaszban, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus örökké való Úr. Nem egy olyan ember, akinek korlátozottak a lehetőségei, akinek behatárolt a látószöge, vagy az élet ideje, nem az, aki szűk látókörű ismeretekkel rendelkezik csupán, és a maga nézőpontjából látja csak át a dolgokat, vagy nem olyan, akit önző érdekek vezetnek akkor, amikor valamilyen kérdésben ki kell mondania a végső szót. Nem, Jézus Krisztus nem ilyen. Nem olyan, aki ki van szolgáltatva egy rendszernek, és függ azoktól, akikről ítéletet mond, nem, Jézus Krisztus nem ilyen, hanem ő olyan, akinek élete van önmagában. Azaz, az egyetlen, akinek élete van önmagában, az az Isten. Jézus Krisztus isteni személy. És ezt Jézus nagyon világosan, nagyon egyértelműen kimondja itt, ebben a beszédében is, és nagyon sokszor az evangéliumban, feketén-fehéren ott áll a kijelentés, hogy ő isteni személy, Isten van jelen általa. Neki élete van önmagában. Nem akkor jött létre az élete, amikor Isten megteremtette a földi életet, hiszen ott volt már a teremtéskor. Nem csak tanúja volt, hanem teremtője, az élet forrása is Jézus Krisztus. Vagy az új szövetség tanúsága szerint, pont a héten is előkerültek a hétközi alkalmakon több ilyen ige az új szövetségben, ami magyarázza az ószövetséget, ahol fölismerjük azt, hogy Jézus már ott volt Izrael népének a történetében. Igen, mert neki élete van önmagában, mert ő örökkévaló Úr, nem ideiglenes ember. És mi a kegyelem ebben? Miért jó hír ez, hogy ő neki élete van önmagában? Hát azért, mert az ő kezébe kerül az ember. Akkor, amikor meg kell állnia a végső ítéletkor. Ahogy a heti igénk mondta, a Krisztus ítélő széke elé kell odaállnunk. És ott, amikor a Krisztus ítélő széke elé állunk, akkor ott olyan ítélet fog elhangozni, amiben embernek nem lehet beleszólása. És testvérek, ez is fantasztikus hír ebből a mai igéből, hogy nem emberek döntenek, tehát nem nekem kell saját magam felett ítélkeznem, de nem nekem kell más ember felett ítélkeznem sem. Mert ez nem emberi kompetencia, nem emberi lehetőség, nem embereknek a joga, hiszen mi felemás ítéletet hoznánk. Magunkat olyan simán felmentenénk, meg megtalálnánk a mentségeket, meg ki mindenki felelős azért, hogy mi ide jutottunk, hogy hajaj. A másikat meg olyan gyorsan elítélnénk, mert hogy ő neki sokkal inkább észrevesszük és számon kérjük a hibáit, meg a bűneit. De milyen jó, hogy ez nem a mi jogunk. És a másiké sem. Senki embernek ezt a jogot az Isten nem adta meg. Egyedül az ő fiának, aki emberfia, ítélőbíró, ott a végső ítéletkor. És ez az egyik legfontosabb üzenete, az első jó híre ennek a mai igének, reménység vasárnapján, hogy nem mi fogunk ítélkezni, se magunk, se mások felett, hanem Jézus Krisztus fog ítélni, hiszen erre joga és lehetősége egyedül neki van meg, hiszen ő az emberfia, ő az, aki átszakította az eget, és ő jön el majd az ég felhőin ítélni élőket és holtakat. És aztán van még nagyon fontos üzenet ebben a mai prédikációs alapigében. Jézus nagyon világosan beszél arról, hogy a halál után két lehetőség van. De érdekes a megfogalmazása. Ugyanis nem azt mondja, hogy az örök élet és az örök kárhozat, hanem azt mondja, hogy az élet és az ítélet. Vajon miért ezt mondja? Miért így fogalmaz? Nem kell mindenkinek megállnia az Úr ítélőszéke előtt? Testvérek, ha visszautalunk János evangéliumának 3. fejezetére, a 18. versre, arra a részre, ahol Nikodémussal beszélget, akkor ott azt mondja Jézus, hogy aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már most ítélet alatt van. Mire hívja fel Jézus a figyelmet ezzel az igével, meg a mai prédikációs alapigével? Arra, hogy ne tegyük el a távoli jövőbe az ítéletet. Hiszen aki nem hisz Jézusban, az már most ennek az ítéletnek a részese. A sorsunk, az életünk, az már most eldől. És annak a függvénye, hogy én most ismerem-e Jézust, hogy van-e megváltom, hogy van-e kapaszkodóm, hogy ott állok-e a Golgotai keresztnél, hogy a bűneimre van-e bocsánat, hogy ott vannak-e a bűneim a kereszt tövében. Mert ha nincsenek, akkor az a majdani ítélet, az ne tegyem el a távoli jövőbe, az már most annak a súlyát érezhetem. Ha ott vannak, akkor már most tudhatom azt, hogy biztos kezekben van az életem, hogy van jövőm, hogy van szabadságom, hogy van életem, hogy az az ígéret földje, az valóságos számomra Jézus Krisztus miatt. És testvérek, még egy dolog, egy másik jó hír, ami ebből fakad. Az utolsó mondatot szeretném még kiemelni. Jó hír az, hogy az emberfia igazságos ítéletre készül. Azt mondja Jézus a 30. versben, én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Jó hír az, hogy az Úr igazságos? Ha arra gondolunk, hogy az igazság az azt jelenti, ami megfellebbezhetetlen tény, hogy a bűn bűn, és a bűnnek a következménye a büntetés, akkor ez egy félelmetes mondat Jézus szájából. De ha tudom azt, hogy az Új Szövetség két szót ismer az igazságra, az egyik a megfellebbezhetetlen igazság, a tény, az aléteja, emlegettük már sokszor, amire Jézus maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, a megfellebbezhetetlen igazság, ez az egyik, a másik viszont a dikaioszűné, a dikaiosz, a megigazított, az igaznak mondott, az Isten igazsága, a bírói igazság. Itt ebben a mondatban erről a másodikról van szó. Azért jó hír az, amiről Jézus beszél, mert azt mondja, hogy az az Isten akarata, hogy örök életetek legyen. És én azért jöttem el, azért haltam meg a Golgotai kereszten, hogy mindent megtegyek annak érdekébe, hogy az Isten azt mondhassa rátok, hogy te megigazított ember vagy, akinek a bűnei meg vannak bocsátva, akinek örök élete van. Mi az Isten igazsága? Testvérek, az, hogy nem a vétkeink szerint bánik velünk. Az az Isten igazsága, hogy Jézus Krisztus megfizetett a bűnös ember helyett. Az az Isten igazsága, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És Jézusnak az a küldetése, és abban erősít meg ma is reménység vasárnapon, és ez a jó híre ennek a mai igének, hogy mindent megtett az Isten fia, ami üdvösségünkért, és ebben a hitben, a neki átadott életben, a bűnbocsánatot megtapasztalt életben, megtisztított szívben, az örök élet reménységében és bizonyosságában ma is meg akar minket erősíteni. Drága testvérek, vigyük magunkkal ezeket a jó híreket. Vigyük magunkkal azt a legnagyobb örömhírt, hogy nekünk nem kell félnünk az ítélettől, nem kell félnünk a haláltól, nem kell félnünk attól, ami Jézus nélkül elrettenthetne bennünket, mert nekünk van Krisztusunk, az Isten fia, aki emberfiaként jön ítélni élőket és holtakat, és vele ott a Golgotai keresztnél találkozhatunk. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük a reménység evangéliumát. Köszönjük azt, hogy Te vagy a mi Urunk és megváltónk. Köszönjük azt, hogy Te életedet adtad értünk. És köszönjük azt, hogy a bűnbocsánat ígérete az nem csak egy szöveg, ami számunkra, hanem megtapasztalt valóság. Köszönjük neked, hogy így szóltál ma hozzánk, és így hívsz most a veled való közösségbe is, hogy tegyünk le mindent, ami elválaszt tőled, s hogy engedjük azt, hogy te megmosd a mi szívünket, életünket a te véred által. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit értünk tettél és teszel. Amen. Most énekeljük a 167-es számú éneket.
Thank you.
Megérkezett a gyülekezeti levelező listára, illetve a Facebook oldalon is látható a kisvárdai bulletin. Szeretném a testvérek figyelmét felhívni, ha valakihez ez nem jutott el, de szeretné, hogy eljusson elektronikus formában, akkor azt jelezze, és akkor a megfelelő csoportokba be tudjuk venni. Néhány dolgot szeretnék a bulletinből kiemelni. Jövő heti alkalmainkat a szokásos módon tervezzük. Kedden 6 órakor a női körre várjuk szeretettel az asszonytestvéreket, a 115. Zsoltárt fogjuk majd együtt tanulmányozni. Csütörtökön pedig 6 órakor bibliaórára várunk szeretettel mindenkit, akkor pedig az útmutató 2 igéje fog elénk kerülni. Mind a kettő a kisházban lesz, oda lehet közvetlenül érkezni. Jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz itt a templomban, gyerekóra pedig a kisházban, és istentisztelet után pedig, mivel a hónap 3. vasárnapja lesz, ifjúsági alkalmat is tervezünk, szeretettel hívom a fiatalokat erre az alkalomra is. A történetben ott tartunk, Márk evangéliumát tanulmányozzuk, hogy most a templom tisztítás története következik majd a 11. fejezetből, az előtte a fügefa elszáradása, illetve arról mondott példázat, illetve az utána lévő történések is benne vannak, tehát a 12-től 26. versig fogjuk majd jövő héten a fiatalokkal olvasni az igét. Néhány dolgot még hadd emeljek ki. Lassan itt az ideje, hogy a következő imádság és hírlevelünk is elkészüljön. Azt szeretném kérni, hogyha valakinek van olyan bizonyságtétele, írott formában is megosztaná, hogy az Úr milyen dolgokat vitt véghez az életében, akkor ezt röviden fogalmazza meg, és november 27-éig legkésőbb küldje el nekem e-mailen, és akkor be tudjuk tervezni a következő hírlevélben. A személyes bizonyságtételre, ahogy most is hallottuk, minden alkalommal van lehetőség az istentiszteleten. Kérem szépen, hogy aki készül ilyen bizonyságtétellel, istentisztelet előtt jelezze, és akkor erre is lehetőséget tudunk adni. Jövő hétvégén lesz a konfirmáció a Philadelphia gyülekezetben Nyírteleken. Szombaton 10 órakor a vizsga, vasárnap 10 órakor pedig a konfirmációi istentisztelet. Csendes nap is lesz, adventi csendes nap, illetve adventi családi délután, ez a 2 van most előttünk tervben. Az adventi csendes nap november 26-án a szokott rend szerint Nyírteleken, Horváthegyi Ádám salgótarjáni lelkész fogja az igét hirdetni, és kézműves foglalkozás is lesz. Lehet süteményeket is vinni, szívesen fogadnak a testvérek. Itt annyi lenne a kérésem, hogy aki szívesen részt vesz ezen az alkalmon, vegyünk részt, mert érdemes, akkor nyugodtan jelezze, és akkor megbeszéljük az átjutást, hogy senki ne maradjon azért távol, mert messze van innen tőlünk Nyírtelek. A másik viszont, amit tervezünk, az helyben lesz. December 11-én, vasárnap, családi délután szeretnénk tartani itt a gyülekezetben, ez a kisvárdai testvérek számára, ahova majd gyerekeket is, fiatalokat is, felnőtteket is nagy szeretettel várunk. Ennek a programja még formálódik, de hamarosan fogjuk a részleteket hirdetni. Csak azért szeretném már most mondani, hogy tudjuk így tervezni, hogyha lehet, akkor december 11-én délután más programot ne csináljunk, hanem készüljünk ide a gyülekezetbe. És ami még a hirdetésekbe bekerült a bulletinbe, hogy nekem most jutott a tudomásomra, hogy továbbra is van lehetőség a kupakok gyűjtésére. Egy debreceni 3 éves kislánynak a gyógykezelését lehet ezzel támogatni. A nyírteleki részen Kötélverő Miklós az, aki ezeket gyűjti és eljuttatja az illetékesekhez. És nekem az jutott eszembe, hogy szólok a testvéreknek, hogy akinek van erre lehetősége, hogy gyűjtse a kupakokat, akkor nyugodtan tegye meg, akár nekem is oda lehet adni alkalomattán, és ha megyek át, akkor nagyon szívesen átviszem. Úgy tűnik, hogy ez csepp a tengerben, de mégis valakinek ez segítség lehet, akkor élhetünk vele. Aki ezt jó szívvel megteszi, az bátran tegye meg. És továbbra is bátorítom a testvéreket, hogy akinek segítségre van szüksége, vagy ima támogatásra, az bátran forduljon a lelkészekhez, presbiterekhez, vagy a testvérekhez. Ne maradjunk magunkra akkor, amikor bajban vagyunk. És az ima témák is szerepelnek, hordozzuk imádságban azokat a testvéreket, illetve csoportokat, akiket az Isten itt a gyülekezetben a szívünkre helyezett. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Készüljünk az úrvacsorára a 301-es számú ének első versével. Liturgiában majd a 238-as éneket fogjuk énekelni. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat, és tekintsünk bele abba a tükörbe, amelyet Isten a 10 parancsolat által ad elénk. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola ezt tanítja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet, bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened, megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Most pedig vigyük csendben az Úr elé azt, ami terheli a lelkünket, és amit szeretnénk most itt hagyni a keresztnél. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok, és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. A szokott módon mozgó rendszerint vesszük az úrvacsorát, kérem, hogy mindenki tartsa a tenyerét, abba teszem bele a borba mártott ostját. Adjunk hálát az Úrnak! Urunk, magasztalásodat hallott a fülünk, add, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, Add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.